Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. augusztus 26-án. A témával a profétai ígeüzenet továbbra is fennmarad Isten népe között. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a napért, hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy így együtt lehetünk. A kórust, amelyet éppen most énekeltünk, utoljára körülbelül 3 órával ezelőtt hallottam Belgrádban a repülőtér váró termében. Nagyon sok fontos ének, hitbeli ének, többek között ez a kórus is, amelyet éppen most énekeltünk. Az egész világ egy vallási légkörben van ringatva, és ebben a vallási légkörben nagy hűhóval, dobokkal és trombitákkal el lett vezetve a nép az igazság mellett, Isten és tettei mellett. És ez valójában nagyon sajnálatos számunkra. Nem ítélkezünk, és főleg nem bírálunk. De szeretnénk, hogy mindenki megtudja, mit ígért Isten erre az időre, és mit cselekszik most, főként a hívő világ. Mielőtt belekezdenénk az íge szemléletébe, szeretném röviden közölni a legszomorúbb hírt, amit eddig ebben az évben hallottunk, tudomásul vettünk. Szeretett testvérünk, Gábriel testvérünk elhunyt, és a dicsőségben van az Úrnál. Kedden volt a temetés, és azt kell mondanom, alig volt olyan búcsúztatás, ami belsőleg annyira meghatott volna, mint éppen ez. Vannak pillanatok az életben, amikor már nem tudjuk teljesen követni, nem tudjuk teljesen megérteni, nemhogy osztályozni, amit Isten éppen abban a pillanatban tesz, vagy végez. És aztán hozzánk szól az Úr szava, amit most teszek, azt nem érted, de később meg fogod érteni, vagy tudomásodra fogom adni. Vannak dolgok az életben, amelyeket nem tudunk teljesen megérteni. Gyakran gyermekek, ártatlan emberek, azok, akiket földrengések, háborúk, katasztrófák, betegségek ragadnak el az életből. És a hitetlen világ azt kérdezi, miért kell ennek így lennie. Mi, mint hívők, tisztában vagyunk azzal, és ezt szeretnénk neked, drága Gábriel testvérnő, és az egész otthonodnak, minden leányodnak, fiaidnak, vejeidnek, minden rokonodnak egészen őszinteséggel és nyíltan elmondani, Isten erőt fog adni nektek, hogy ezt a próbát is kiálljátok, abban a tudatban, hogy ő nem téved. Hisszük, hogy a testvérünk győzedelmeskedett és az Úrnál van. De azáltal, hogy nem régiben, mégis egy olyan csodálatos gyógyulás történt, meglepődtünk, hogy az Úr mégis hazahívta szeretett testvérünket. A búcsúztatás során elmondtam, biztosan vannak olyan emberek, kell olyan emberek legyenek, akik érintve kell legyenek, akiket egyébként nem lehetett volna elérni. És legyen, hogy így az ott hirdetett íge ne térjen vissza üresen, hanem teljesítse azt, amiért el lett küldve. Együtt viseljük életünk örömeit és bánatait. Nem vagytok egyedül, szeretett testvéreim, hanem vannak testvérek és testvérnők körülöttetek és mellettetek, akik megosztják veletek az örömöket és a bánatokat is. Egyszer volt egy haláleset, Siegfried Helemanné. Ő az unokaöcsém volt, aki, ha jól emlékszem, 19 vagy 20 éves korában a rendőri kiképzés során hirtelen balesetet szenvedett, és elhunyt ennek nyomán. vitáztam Istennel, és egyáltalán nem lehetett megragadni, megérteni, miért történt ez. Valahogyan az volt a benyomásom, hogy tartom az embereknek egy válasszal. És soha nem fogom elfelejteni azt a napot, a temetés után volt. A Hösslinzülzben lévő Löwenstein 2-ben voltam, a szőlőültetvényeken át az erdő szélére mentem, ahol egy régi kavicspánya volt, és beszéltem ott Istennel. És azt mondtam, Uram, elvárják tőlem, hogy választ adjak arra, miért kellett így lennie. Soha nem fogom elfelejteni, a semmiből jött az Úr hangja, mint mindig jobbról, fentről. Ezekkel a szavakkal magamhoz vettem őt, hogy ne legyen elítélve a világgal együtt. Nem is tudtam, hogy ezek a szavak az 1. Korintus 11. fejezetében írva állnak. De attól a pillanattól kezdve vigaszt tudtam nyújtani, legalábbis azért, mert tudtam, hogy ő az Úrnál van. Éppen egy olyan szakasz kezdődött el számára, amikor attól kellett tartani, hogy teljesen a világ felé fordul és visszaesik. Szeretett Gábriel testvérünk esetében tudjuk, hogy teljes lényével ragaszkodott az Úrhoz, és hogy most láthatja azt, amiben hitt. Szeretném felolvasni azt a verset a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből, amelyet Gábriel testvérnő a gyászjelentésre írt, a Róma 8. fejezetének 38. és 39. verse lesz. Mert meg vagyok győződve arról, hogy sem halál, sem az élet, sem angyalok, sem hatalmasságok, sem jelenvaló, sem jövőbeni, sem bármilyen hatalom, valamilyen hatalom, sem magasság, sem mélység, sem bármely más alkotott dolog nem lesz képes elválasztani minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Tisztában vagyunk azzal, hogy az örökkévalóságba való átlépés nem a halált jelenti, hanem az időből való elválást és az Úrhoz való megérkezést a paradicsomban, ahogyan ő maga is kijelentette a kereszten. Valószerűen azt mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A hívőknek nincs mitől tartaniuk. Ők tisztában lehetnek azzal, hová mennek, mert tudják, kiben hittek, nevezetesen abban, aki azért jött, hogy megmentsen és üdvözítsen. Néha megterhelő számunkra, amikor látjuk, hogy újabb halálos küzdelem veszi kezdetét. Ebben is vannak különbségek, és azt kell mondanunk, hogy Isten mindent úgy rendez, ahogy kell lennie. Különösen számotokra, szeretett testvéreim, akik ezt át kellett éljétek, szeretnék felolvasni a 82. Zsoltárból a 82. Zsoltár 6. és 7. versét. Jó, lehet én magam mondtam, hogy Istenek vagytok, és mindnyájan a magasságos fiai. Mégis úgy van, hogy mint az emberek fogtok meghalni, meg fogtok halni. Ennyit ebből a Zsoltárból. Néha halálos küzdelem nélkül, néha azzal, néha betegség nélkül, néha azzal. Az ember nem tudja kikeresni magának. Boldogok vagyunk, ha mindenbe beletörődünk, bármi is történjék, és hálát tudunk adni az Úrnak. Vigasztalásul a 84. Zsoltár 6-tól 8-ig tartó versei. Boldogok mindazok, akik benned találják meg felerődösödésüket, amikor zarándoklatra indulnak, amikor a siralom völgyén átvándorolnak, azt források földjévé teszik, amelyet a korai eső bőséges áldással borít el. Megújult erővel vándorolnak tovább, míg meg nem jelennek Isten előtt a Sionban. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk. Mindig megújult erővel vándorolnak, amíg meg nem jelennek Isten előtt. Így lesz velünk is, mindannyiunkkal. Akár előbb leszünk elszólítva, akár csak akkor, amikor megszólal az ébresztő hívás, és az arkangyal hangja, és Isten trombitája felhangzik, bármikor is legyen az, mindig az Úrnál leszünk azután. A halál nem a vég, csupán egy átmenet a túlvilágba. Ma délután egész röviden szeretnék lenni, már is rengeteg fontos gondolatot és tanácsot hallottunk, amelyeket biztosan magunkkal vehetünk a mindennapi életbe, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogyan is állunk, hogyan alakulnak a mi mindennapjaink, hogyan állunk Isten előtt, hogyan állunk az emberek előtt, képesek vagyunk-e úgy, ahogy vagyunk megállni az Úr előtt. Ez a kérdés ma is felmerül, és hisszük, hogy az Úr, aki elkezdte, be is fogja fejezni, és megmutatja nekünk, mit kell még levetnünk, hol kell változnunk. Isten szelleme figyelmeztetni fog minket, és megmutatja azokat a dolgokat, amelyek Isten előtt nem érvényesülhetnek, amelyek nem helyesek ő előtte. Ez a megtisztulás, és a Szentírás azt mondja a Jelenések könyvében, aki tiszta, az még inkább tisztuljon meg, aki pedig igazságot cselekszik, az továbbra is cselekedjen igazságosságot, és a Szent szentelje meg magát még inkább. Egészen addig, amíg teljesen megtisztulunk és megszentelődünk, átitatva az isteni lénnyel és élettel, amíg aztán valóban az Úrhoz megyünk, aki szeretett minket és átformált a saját hasonlatosságára, a saját lényének hasonlatosságára. Még feljegyeztem magamnak valamit a Zsidók második fejezetéből, ami a halált illeti, hiszen ez még mindig sokat foglalkoztat bennünket, hogy ne mondjam, aggodalmat okoz nekünk. Azt kívánnánk, bárcsak ne lenne többé. Hadd olvassam fel ezeket a szavakat a Zsidók második fejezetéből, aztán még néhány más helyet is, ami a végidőkre vonatkoznak. Zsidókhoz írt levél második fejezet 7. versétől. Rövid időre lealacsonyítottad őt az angyalok alá, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Mindent allá vetettél a lábai alá, ugyanis azzal, hogy mindent allá vetett neki, semmit sem hagyott ki az alávetésből. Eddig azonban még nem vesszük észre, hogy minden alá lett vetve neki. De bizonyára látjuk azt, aki rövid időre az angyalok alá lett méltatlanítva, nevezetesen Jézust, az ő halálának szenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel megkoronázva, hiszen Isten kegyelméből mindenkiért meg kellett kóstolnia a halált. A halál földi módon áthatolt az egész emberiségre. Ádámban mindnyájan meg kell halnunk, Krisztusban pedig életre kelünk. Erről is még sokat lehetne olvasni az 1. Korintus 15-ből és más helyekről is, amelyek felvilágosítást nyújtanak nekünk. Azt hiszem, hogy mi, akik hívők vagyunk, éppen a próbatételek óráiban megkapjuk a Szentírásból a szükséges vígaszt nem csak emberektől, hanem Istentől magától. És azt hiszem, elmondhatom, hogy nem csak ti, szeretett Gábriel családjához tartozó testvérek, hanem mindannyian tudjuk, hogy a testvérünk az Úrnál van. Ez nem csak valami ajakvallomás, ezt teljesen hisszük szívünkből, és azért hisszük, mert Isten így mondja az ő ígéjében. Így tehát feltételezhetjük, hogy az öröm áthatja majd a fájdalmat, átvált a az örömre, főleg azért, mert mindannyian tudjuk, hogy a különválás időtartama csak nagyon rövid lehet. Már nem sokáig, higgyétek el, már nem sokáig. Az idők jelei olyan egyértelműen beszélnek, hogy egyszerűen nem tudunk elmenni mellettük, hanem újra és újra el kell mondanunk, Uram, köszönjük neked, hogy kinyilatkoztattad nekünk a te szavadat. Uram, köszönjük neked a végidőkre szóló íge üzenetet, minden proféciával, minden ígérettel, mindazzal, ami most a szemünk előtt lezajlik. Legyen az Izrael esetében, legyen az a szomszédos népek esetében, bárhol is történjen valami. Ez csak azért történik, hogy a Szentírás beteljesüljön ebben az időben, és mindannyian felemeljük a fejeinket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Természetesen úgy van, hogyha Észak-Írországban vagy a világ más távoli pontjain történik valami, akkor nem igazán figyelünk annyira oda, és nem vesszük annyira tudomásul sem, mintha éppen a közel-keleten, a közép-keleten, a Perzsőbölben, vagy bárhol máshol is történne, mert ott mindig ugyanaz az aggodalmunk van, hogy sok ellenségről van szó. Egyet azonban mindannyian tudunk. Az egész arab világ számára csak egyetlen ellenség létezik, és ez az Izrael népe. És legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy nehogy az egész emberiség egy irányba nézzen, és az ellentétek forduljanak, és más irányba induljanak el, vagy támadjanak. Az elmúlt napokban többször is meglettem kérdezve, hogy vajon már most bekövetkezhet-e? Nem. Ez még nem lehetséges, és meg is mondom nektek, hogy miért. Először is, mert az élő Isten gyülekezete még itt van ezen a földön. Az utolsó nagy összecsapódás nem a Perzsöbölben lesz, hanem Harmagedonban, Megidó völgyében, Jeruzsálemtől északra a völgyben. És az ellenség a legészakibb részból fog eljönni, és nem úgy, ahogy most van. De ami mindannyiunk számára nagyon lényegesnek kellene lennie, az a tény, hogy mindezek a válságok egyre hangosabbá teszik a békesség utáni vágyat. Minél több a katasztrófa, minél több a válság, minél hangosabb a háborús kiáltás, annál nagyobb az emberiség vágya a békesség, a nyugalom és a biztonság után. És ez tökéletesen beilleszkedik a végidő képébe. Azért, hogy ez a béke embere, akinek nincs még hadserege sem, aki nem tud még ágyukat sem mozgósítani, nem tud hadihajókat sem kiküldeni, aki semmit sem vethet be, csak a saját eredendő tekintélyét. És ez már elég lesz. Ennek a jelentősége több lesz, mint az Egyesült Nemzetek és az Egyesült Államok teljes hadserege és bárki másé. Talán ez nem egészen illik ide, de átadtak nekem egy magazint, mégpedig az Országunk, amely megosztott volt címmel. A nyugati rész túlnyomó részt római katolikus, a keleti rész viszont szinte kizárólag protestáns. És íme a pápa már is megjelenik a bélyegen, amelyet mindenhova ráragaszthatnak, és már is úton van mindenki szeme láttára. Luther Márton nem látható rajta Schwenkfeld sem. Ti itt a Svájcban átéltétek már, amikor a 100 frankos bankjegyet kicserélték Szent Mártonra a gyönyörű templommal és azzal, aki rajta van. Mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a dolgok egyre inkább annak kezébe kerülnek, akinek a végidőben a legnagyobb szerepe lesz. De adjunk hálát Istennek azért, mert minél tovább halad ez a fejlődés, annál közelebb kerül Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele. És ha a jelenlegi konfliktusok miatt, vagy azok következtében még hangosabban fogják követelni a békességet, akkor hadd legyen úgy. Egészen a végen ki kell lehessen jelenteni, hogy most békesség és biztonság van. Tehát mindezeknek be kell következniük azért is, hogy ebben a tekintetben is beteljesedjen az írás. A Dániel próféta könyvében nagyon fontosak azok a részek, amelyek szerint háborúk és konfliktusok lesznek egészen a végig. Dániel 9. fejezet, 26. vers, második fele, vagy második felétől, és a 27. vers második fele. Itt a Dániel 9. fejezetének 26. vers második felében ez áll. És egészen a végig háborúk lesznek, meghatározott pusztítások. Azután az utolsó vers második felében, és annak helyére a pusztítás utálatossága lesz felállítva. Egészen addig, amíg a szilárdan elhatározott megsemmisítés ki nem terjed a pusztításra. Tehát pusztítás lesz, mielőtt a szilárdan elhatározott megsemmisítés elborítja magát. Aztán a Máté evangélium 24. fejezetében, amelyet mindannyian évek óta jól ismerünk, az Úr beszél a végidőkről, amelyekben most élünk. A Máté 24. fejezete, itt olvassuk a Máté 24-et, talán a 7. és a 8. verset, mert egyik nép fellázad a másik ellen, és egyik királyság a másik ellen. Éhínségek is bekövetkeznek, és itt-ott földrengések is lesznek. De mindez csak a fájdalmak vagy bajudások kezdete, hányszor hangsúlyozva lett, még nem a vég, hanem a kezdet és a folytatás, amíg aztán végül ki nem lesz kiáltva a békesség. Hogy megmutassuk, hogy mi a legvégén fog történni, az most még nem történhet meg, olvassunk el három bibliai idézetet az Ezékiel próféta 38. fejezetéből. Csak azért, hogy ne legyünk nyugtalanok, ahogy Pál apostol akkoriban írta. Néhányan nyugtalanságba estek, mintha már eljött volna az Úr napja. Itt az Ezékiel 38. fejezetében, az 5. verstől a 8. versig az van írva, hogy kik ezek. És főleg ha azt halljátok, hogy a legészakibb északról van szó. Kuvejt nem Izrael északi részén fekszik. Felolvasom az Ezékiel 38. fejezet 5. versét. Lesznek ott perzsák, etiópok, libiaiak, mind pajzsokkal és sisakokkal. Továbbá kimmerjek és az egész seregükkel, a togarma háza, a legészakibb részből, az egész seregükkel. Hiszen sok nép van veled, fegyverkezz fel, és légy készen létben, te és az egész sereged, akik összegyűltek körülötted, és légy te a vezérük. Egy bizonyos idő múlva parancsot kapsz, az évek végén eljössz egy országba, amely felépült a háborúból, és amely sok népből lett összegyűjtve Izrael hegyeire, amelyek hosszú ideig elhagyatottak voltak. Most azonban visszalettek vezetve a népek közül, és mindnyájan biztonságban laknak. Amikor itt a Szentírásban földrajzilag északról olvasunk, a legészakibb északról, akkor minden alkalommal Izraelből indulunk ki, nem Amerikából, nem a világ egy másik részéről, hanem mindig Izraelből. és ezt könnyű megállapítani. A 38. fejezet 14. és 15. verse. Ezért tett közhírré emberfia Gógnak a következő proféciákat. Így szólt Isten az Úr. Igenis, abban az időben, amikor az én népem, Izrael népe ismét biztonságban lakozik, te felkerekedsz, és eljössz a lakóhelyedről, a legészakibb északról, te és sok nép veled, mindnyájan, magas lovakon, és nagy sereg, és nagy hatalmas hadsereg kíséretében. És fel fogsz vonulni az én népem, Izrael nép ellen, mint egy viharfelhő, hogy elborítsd az országot. A napok végén meg fog történni, hogy hatba indítalak én téged az én országom ellen, hogy a pogány népek megismerjenek engem, amikor a szemük láttára nyilvánvalóvá teszem rajtad, Gók, hogy én vagyok a szent. Aztán a 39. fejezet 2-4. verséig minden alkalommal fordítsunk különös figyelmet a legszélső észak-földrajzi hangsúlyozására. El foglak csalogatni téged, pórázon foglak vezetni, és a legszélső északról foglak felvonultatni, és Izrael népének hegyeire foglak odajuttatni. Csak hogy ott majd küldöm a bal kezedből az íjat, és a jobb kezedből kiesnek a nyillak. Izrael hegyein fogsz elesni, te magad és minden sereged, és a népek, akik veled vannak, a ragadozó madaraknak, minden szárnyas állatnak, és a mező ragadozóinak adlak téged táplálékul. Most pedig gyorsan megmutatnám nektek a Jelenések 19. fejezetéből, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor az Úr a szentekkel való menyegzői vacsora után újra visszajön, hogy elszámoljon az ellenségeivel. Ugyanis ugyanaz, ami itt elhangzik, ott is meg van írva, hogy Isten egy lakomát készít majd minden szárnyasnak és mindenféle állatnak. A Jelenések 19. fejezetének 17. és 18. verse. Akkor láttam egy angyalt, aki a napban állt, és nagy hangon felkiáltott az ég magasságban repülő összes madárnak. Gyertek ide, gyülekezzetek össze, Isten nagyszerű lakomájára. Királyok húsát fogjátok enni, hadvezérek és fejedelmek húsát, erősek és hatalmasok húsát, lovak és lovassaik húsát, mindenféle fajta emberekét, szabadokét, rabszolgákét, kicsinyekét és nagyokét is. Aki ezt alaposan elolvassa és látja az összefüggéseket, meg fogja állapítani, hogy a Jelenések 19. fejezete első 10 versekben röviden utalás van téve a menyegzői vacsorára, a számtalan sokasága mennyben énekli a nagy halleluját a dicsőségben. A 7. versben ezt van intézve hozzánk. Hadd örvendezzünk és ujongjunk, és adjunk neki tiszteletet, mert elérkezett a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya felkészült, vagy elkészült. Aztán mind tovább folytatódik egészen a 11. versig, és itt azt olvassuk, hogy az Úr egy fehér lovon, ami hatalmat jelent, fog lejönni. Az ő neve hűség és igazságosság, hitelesség, igazságosan végez ítéletet és harcol. Aztán a 12. vers, szemei pedig olyanok, mint a tűzlángja. Fején sok királyi korona van, és rajta van leírva egy olyan, és rajta írva egy olyan nevet visel, amelyet senki sem ismer, csak ő maga. És így tovább, és így tovább. Ezeket az összefüggéseket megvilágíthatnánk Ézsaiás próféta szavaiból is, ahol szintén világosan le van írva, mi fog történni abban az időben. De ez ma nem a mi feladatunk, csak mindannyiunk vigasszára és megnyugtatására azt akartam mondani, hogy még nem vagyunk a legvégen. Háborúk és háborús kiáltások már mindig is voltak. Vannak jelenleg is, és lesznek még. Háborús összecsapások is lehet, hogy egyre gyakoribbá válnak, egyre intenzívebbé, de hadd legyen ez még egyszer világosan és egyértelműen kiemelve. Mindez megtörténik, és a bibliai profécia beteljesedése a mi napjainkban. De oda vezet, hogy az emberiség békére való vágyakozása olyan hatalmas lesz, hogy amikor ez az ember kikiáltja a békességet, az egész világ fellélegzik, hogy a végre bekövetkezett, ugye? Aztán azt fogják mondani, most már a kardok ekevasakká lehetnek kovácsolva, most békesség van, most biztonság uralkodik. Pontosan észreveszitek, hogyan fonódnak össze a dolgok egymásba, az egyik kiváltja a másikat, szükségessé teszi, maga után vonja, hogy minden tekintetben napjainkban a Szentírás beteljesedjen a szemeink előtt. Elolvastam Branham testvér prédikációjából ezen a jugoszláviai úton, egyébként sok testvér üdvözletét küldi, meghitt és szívélyes volt. Isten nagy dolgokat végzett. Itt azt mondja Branham testvér, az Ismerjétek fel a napot és az Íge üzenetet című mű teljes kiadásának 14. oldalán. Izrael népe a hazájában van, a saját földterületükön. Összelettek gyűjtve, mint a juhok. A farkasok üldözőbe vették őket, és kergették őket azért, hogy visszatérjenek a saját földterületekre, ahol biztonságban vannak. Figyeljétek meg, az Izrael népének ígért áldás csak addig volt érvényes, amíg a saját ország területükön voltak. Isten soha nem áldja meg Izraelt az ország területeken, az ő ország területükön kívül. Amikor Ábrahám elhagyta az országot, elszakadt az áldástól. Isten csak akkor áldhatja meg Izraelt, ha a saját hazájukban maradnak. Most ott vannak, mint nemzet, és csak a mennyasszony elragadtatására várnak még, mert a gyülekezet külön lett választva. A pecsétek meg lettek nyitva, ki lettek nyilatkoztatva számunkra. Látjuk tehát, ami eddig nem volt ismert. Ti, akik a kígyó magváról és utódjáról, a vízkeresztségről és így tovább vitáztok és veszekedtek, elvakultak vagytok és nem ismeritek a helyzetet. Ebből a felvázolt vagy elhangzott írásból a következő gondolatot szeretném kiemelni. Ugyanis nagyon fontos tudni, hogy Isten hol állt meg, valójában, hol adhat áldást, Isten csak ott adhat áldást, ha mi abban vagyunk, abban találtadunk, amit nekünk megígért és elrendelt számunkra. Ha ott vagyunk, ahova Isten tenni, állítani akart minket, akkor megállhat minket. Isten megígérte Izrael népének a 7 nemzet országait. Az amoriták, a periziták országát, 7 népcsoport élt ott Kánaán országában akkor. És ebben az országban Isten bőségesen megáldotta őket. Az országon kívül az áldás megszűnt, ahogyan azt éppen hallottuk. Az élő Isten gyülekezetére alkalmazva ez azt jelenti, hogy csak akkor, ha az isteni ígéretek talaján állunk, akkor tudja Isten az ő teljes áldását ránk bocsájtani. Lehet, hogy Isten megállt, és sokan beszámolhatnak áldásokról, de a legvégén ki kiderül majd, hogy nem egyedül az áldás volt a kritérium, hanem annál inkább az engedelmesség, amely több, jobb minden áldozatnál. És a követés, amint azt a kettő Sámuel könyvében olvassuk, amikor elhangzott. Tehát az élő Isten gyülekezete, az áldások csodálatosak. Hála Istennek minden áldásért, amely minden gyülekezetben, vagy sok gyülekezetben, különösen a teljes evangélium áramlataiban nyilvánvalóvá lehetett. De nem úgy van-e, hogy sokan az áldásaikkal és a saját útjaikat járják, és elmennek amellett, amit Isten tett, vagy tesz? Tehát Isten népe számára Isten ígéje, mint szent parancs érvényes. Úgy, ahogy Izrael népe össze lett gyűjtve, minden nép közül is vissza lett vezetve a hazájukba, az ígéret országába, hogy aztán megkapja Isten áldását, úgy lesz összegyűjtve a mennyasszony gyülekezet is, minden nép és nyelv közül, minden hitirányzatból és közösségből, és áthelyezve az Isteni ígéretek földjére. Nekünk rá kell állnunk erre az alapra, hiszen amennyiben nincs ígéretünk, hogyan várhatjuk el, hogy Isten beteljesítse azokat? Nézzétek, a helyzet a következő. A Szentírásban létezik sok ígéret, személyes jellegű ígéretek, a gyülekezetek számára szóló ígéretek, Izrael népének szóló ígéretek, de még vannak olyan ígéretek is, amelyek egyszerűen a gyülekezet kialakítására, elhívására és felkészítésére szolgálnak. Már most, ha valaki az ígéretre támaszkodik, Márk 16. fejezetéből, hogy azokat, akik hisznek, ezek a csodajelek fogják követni majd. Ha valaki, bárki is legyen az, erre az ígéretre támaszkodik, és ez Isten akaratában van, akkor Isten hűséges, nem szegheti meg az ő ígéjét, be kell tartania, be kell váltania. Mit mondott Branham testvér? Mert annyira elcsodálkozott azon, hogy megszentelt hívő emberek eljöttek az imasorba, és gyógyulatlanul távoztak onnan, miközben a világból jövő emberek hitet tanúsítottak, és meggyógyultak. Ő maga is feltette magának ezt a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. A hívők természetesen pillanatnyilag mindenre gondolnak, amit nem tettek megfelelően, amit elmulasztottak, magukkal vannak elfoglalva. A hitetlen ember eljön, látja, amit Isten tesz, nem habozik sokáig, egyszerűen hinni kezd, és azzal távozik, amit Isten képes volt létrehozni. Szeretteim, nekünk is meg kell tanulnunk, hogy abban a pillanatban, amikor Isten ígéje eljut hozzánk, és a Szent Szellem elkezd munkálkodni, ne foglalkozzunk többé magunkkal, és törődjünk magunkkal, hanem teljes mértékben és véglegesen Isten kegyelmének, a megbékítő vérnek, a megbocsájtásnak vessük allá magunkat, és nem magunkkal foglalkozzunk, hanem pontosan azzal, amit Istentől kérünk, hogy azt hitben elfogadjuk, és Istennek már is hálát adjunk érte. Voltak éppen ez az út, amelyet Isten meg akar mutatni nekünk, hogy mi is egyszer, talán már ma, megünnepelhessük Isten győzelmeit, és megtapasztalhassuk azt, amit az Úr megígért nekünk. Már most, ha a végidőről van szó, és arról, amit Isten megígért nekünk, aztán ugyanolyan fontos és szükséges, ahogyan egyébként hisszük a Bibliában szereplő ígéreteket is, amelyeket a szívesen látnánk beteljesedve, hogy valóban higgyük hitünk azoknak az ígéreteknek is, és átéljük azok beteljesülését, amelyek a végidőkre vonatkoznak, a gyülekezetre vonatkoznak, és részt vegyünk a mennyasszony elhivatásában és felkészítésében. Vannak emberek, akik még azt sem hiszik el, hogy létezik egy különbség a gyülekezet, mint a testület és a mennyasszony között, hogy lényeges a különbség. Az ő számukra látszólag minden egy és ugyanaz, csak hogy Istennek vannak elhivatottjai, és vannak kiválasztottjai, és a kiválasztottak éppen az első feltámadásban fognak részt venni. És éppen ezért az íge valóban a kinyilatkoztatott íge, az az íge, amely a mennyasszonyhoz, a kiválasztottakhoz intéződik, és amelyet a többiek egyáltalán nem is lesznek képesek megérteni. Ha szembesítve vannak valamivel, akkor azt kérdezik, miről is van tulajdonképpen szó. Nekik még nem lett kinyilatkoztatva, de hisszük, hogy Isten még sokakat külön fog választani, és nekik is kinyilatkoztatja, ha valóban azok közzé tartoznak, akkor hinni. Tehát hinni fognak a mai napokra szolgó ígéretekben. Tegnap este Belgrád közelében volt egy különösen jó összejövetelünk. Különböző gyülekezetekből jöttek el emberek, és a végén újra és újra ugyanazt a mondatot hallottuk. Még soha nem hallottunk ezekről a dolgokról. És aztán a kérdés, hol voltatok mindmáig? Miért nem mondták még el ezt nektek a prédikátorok? Mindenhol szellemi énekek hallatszanak, újongás, örömkiáltások, felemelt kezek. Szép, hála Istennek ezért. Én nem tudom, hogy megemlítettem-e már itt, de a múlt hónapban, Ausztriában részt vettem két karizmatikus összejövetelen. Mindkettőn szellemben lett énekelve, és én is teljes szívemből együtt énekeltem velük úgy, ahogy általában én is énekelem az énekeket, úgy teljes szívemből énekeltem ott is velük. Tényleg úgy van, hogy a Szent Szellem hatékony a különböző vallás felekezetekben. A kérdés csak az, hogy közülük hányan lesznek hajlandóak arra, hogy Isten szelleme elveszesse őket a teljes igazságra. Természetesen, hogy az elnök előzőleg figyelmeztetett, hogy amennyiben bizonyos mozdulatokat mutat nekem, akkor eljött az idő, hogy megálljak a prédikálással. És én azt gondoltam magamban, jó, rendben, majd meglátjuk, mikor akarja jelezni, hogy elég. És alig kezdtem el prédikálni, aztán már is integetett a kezével jobbról balra. Csak hogy még semmit sem mondtam tulajdonképpen, igazán csak akkor kezdtem el, és akkor mégis van bátorság, hogy mindent figyelmen kívül hagyjunk, és hirdessük az Úr szavát, még akkor is, ha az az ember még fel is áll, és már fél úton felém jön, akkor is folytatom, amíg el nem mondtam, amit el kellett mondani. Hogy azután mi történik, az már nem az én dolgom. Az azoknak a dolga, akik tudomásul vették az ígét. De ott is ez történt. Azt hiszem, már elmeséltem itt, nagyon rövid a memóriám, elmeséltem-e itt, vagy sem. De valóban örültünk, az emberek elvitték az írásokat, az irodalmat, elvitték az új traktátust, megkérdeztek, miről szó lesz, mert több mint 300 ember gyűlt össze, ugye. Isten külön választja az ő népét, és bárhol is nyílik ajtó, ott bemehetünk, bárhol is legyen az. Itt van még egy szakasz, amit el kell olvasnom, ami valójában egyrészt elszomorított Branham testvér prédikációjában, hiszen ő volt ugyanis a legnagyobb istenfélő ember Jézus Krisztus és az apostolok ideje óta. De a 31. oldalon szomorú szívvel ezt mondja itt. Döntsétek el magatoknak, hogy népszerű vagyok-e, amennyiben azokat, akik ma reggel kívülről jöttek el a kápolnába, levonnánk Jeffersonville-ből, tehát azok számáról, akik Jeffersonville-ben laknak, aztán alig maradna egy fél tucat ember, akiknek prédikálhatnék. Képzeljétek csak el magatoknak, a saját városában tanúságot tesz arról, hogy a 300-400 ember ennyit tudott befogadni a kápolna, akik az egész országból özönlöttek oda, hogy hallják az Úr szavát, a saját városából alig fél tucat sem. Milyen volt a helyzet a mi Urunk napjaiban? Ő sem tudott nagy csodákat és jeleket tenni az ő szülővárosában, éppen az emberekben lévő hitetlenség miatt. Ez nem volt nagy vígasz számomra, mert a legszívesebben azt látnánk, hogy valóban néhány száz, sőt néhány ezer ember eljönne az összejövetelekre. Isten üzenete számomra személyesen olyan fontos, olyan értékes, olyan drága, olyan nagyszerű, hogy a legszívesebben nem csak ezrekkel, hanem százezrekkel is megosztanám, eljuttatnám, hiszen ez valóban Isten ige üzenete az emberiségnek, és ezért szeretnénk, ha minél többen tudomásul vennék. De hiszen nem mi vagyunk azok, akik döntünk e felől, hanem az Úr maga az, aki mindent mindenben megvalósít. Amennyiben ma megkérdezném, hogy hányan jöttek el közvetlenül Zürichből, akkor ez esetben is csak kevesen lennének. Mi is elszúrtan élünk, összejövünk, és együtt várjuk azt a napot, amikor Isten dicsőségét kinyilatkoztatja, az ő ígéjét visszaigazolja, az ő szellem által megajándékoz egy újjáéledéssel, és nyilvánvalóvá teszi a különbséget azok között, akik őt szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják őt. Előzőleg azt mondtam, hogy a politikai körülmények, mindaz, ami zajlik, a feszültségek és így tovább arra utalnak, hogy a békesség és a biztonság iránti vagy vágy egyre nagyobb lesz, és az emberiség aztán bizonyos értelemben felszabadultan fogja érezni magát, amikor ezt hallja, most békesség van és nincs veszély. Egy élmény, amit múlt vasárnapról hétfőre átéltem, egy kicsit elgondolkodtatott. Amint tudjátok, nem vagyok igazán álmodozó. Néha, ez igaz, átéltem valamit Istennel, de minden esetre ez nem történik meg minden héten, nem minden hónapban sem, és nem is minden évben. Az Istennel való élményeket nem lehet meghatározni, azokban részesülni kell, ajándékba kell kapni. Minden esetre úgy volt, hogy volt egy furcsa álomlátomásom. Egy nagy katedrális elé lettem állítva, egy római katedrális elé. Kívülről úgy nézett ki, mint a Kölni Dóm. Egy szabad téren volt, sok más emberekkel együtt. Egy hatalmas nagy tömeg gyűlt össze. Sajtófotósok, kamerákat lehetett látni, embereket, akik fenyképeztek, és így tovább. És azt mondták, most mindenki alá kell vesse magát. És magamban azt gondoltam, nos lássuk, hogy folytatódik tovább. És már is láttam néhány rangos személyiséget, és oldalról láthattam, hogy az egyikük irányította a dolgokat. És felvettek, és be akartak állítani engem is abba a sorba, ahol mindannyian egy római köntösbe, egy egyházi ruhába voltak öltöztetve, úgy egymás után. Egy szabadtéri előadás volt. Aztán azt mondtam, én azonban nem tartozom ide, és valahogy kiszabadítottam magam ebből a dologból, kiléptem a sorból, és balra néztem, ahol azok a fő méltóságok álltak, különösen az a férfi, aki az egész parancsnokságot vezette, és mit mondjak nektek. Most, hogy elhisztek nekem vagy nem, nincs okom olyat mondani, ami nem igaz. Minden esetre, amikor oda néztem, nem kicsit lepődtem meg. Azt hittem, hogy egy méltóságot fogok látni. És tudjátok, kit láttam? A sátánt személyesen. Ez volt az első alkalom az egész életemben, hogy személyesen láttam a sátánt teljes nagyságában, és azt mondtam neki, te hiszen te vagy a sátán. És erre elhallgatott. Nem tudott többé egy szót sem szólni. Megismételtem, és azt mondtam, te vagy a sátán, aki itt az egész irányítást vezetett. Aztán megfordultam, és elindultam az útamon, mert nekem semmi közöm nem volt az ügyhöz. Azóta, inkább azóta, az éjszaka óta világosabb lett számomra, mint valaha életemben, úgy, ahogy Istennek van egy gyülekezete a földön, amelyben ő a fej, és ő mondja a végső szót ki, úgy a sátánnak is megvan a fő hadiszállása itt ezen a földön, ahonnan irányít minden. Leírhatnám nektek őt, most egy kicsit mosógok, mert ez tényleg egészen sajátságos volt, mintha egy esztergályos munkája lett volna, úgy hullámzottak itt a fürtjei, nem szarvakként, de mégis fürtők. A magam úgyán nagyon illedelmesnek mutatkozott. Pontosan le tudnám rajzolni nektek, pontosan. Minden esetre azt mondtam, az én helyem nincsen itt. Ide nem tartozom. És kiszakítottam magam, és átmentem a nagy tömegen, amelyet újra láttam, mindenki ott volt, hogy megfigyeljék ezt a látványosságot. Szeretteim, hadd mondjam el befejezésre a következőket. Mi nem azért vagyunk itt, hogy vallást űzzünk, sem azért, hogy politikát űzzünk, hanem azért vagyunk itt, hogy Isten ígét meghallgassuk. Viszont ha a politika és a vallási fejlemények beleillenek a prófétai előrejelzésekbe, akkor oda kell figyelnünk. Most már tényleg nagy a tét, nagy a kockázat. És az volt a benyomásom, hogy a beillesztést mégsem akarták erőszakkal megvalósítani ott, hanem tapintatos erőszakkal akarták létrehozni. A másik csak később fog bekövetkezni, mert itt még méltóságba akarták öltöztetni mindazokat, akik felsorakoztak azután, mindannyian ugyanabban a viseletben lettek öltöztetve, ami meglehetősen viccesnek nézett ki. Hála Istennek, hogy elutasítottam magamtól, én nem tartoztam oda. Az ugyan bekövetkezhet, hogy mindazok, akik még nem tartoznak a világegyháztak testületi tanácsához, meg lesznek hívva, hogy oda csatlakozzanak. Csak hogy mi nem tartozunk oda, hűségesek maradunk az Úrhoz a végsőkig. Eddig az Úr nevében vívtuk a hitért folytatott harcot, és ezt mindvégig meg fogjuk tenni. Nemrég azt olvastuk a Jelenések 13-ban, hogy a sátán átadja az ő trónját és az ő hatalmát az Antikrisztusnak. Ezt mindannyian elolvashatjátok, és ott valójában ezt láttam magam előtt, hogy ő vezeti a műsort, ő adja a parancsokat, viszont létezik az élő Isten gyülekezete, az igazság pillére, alaposzlopa, amelynek az a rendeltetése, hogy a Szent Szellem vezetése alatt Jézus Krisztust ismerje el fejnek, kövesse őt és szolgálja őt. Hadd foglaljuk össze, miről van most szó. A végidő végén élünk. Minden, ami most történik, egy folyamat, egy és beilleszkedik a végidők proféciájába. Csak aki képes lesz átlátni ezeken a dolgokat, aki leleplezés által látja őket, nem tud majd, vagy azt fog tudni megmenekülni mindentől, akár kellemes, akár kényszer módon jön. Először megpróbálhatnak mindent összeegyeztetni. De hogyan mehetnek ketten együtt, írja Ámosz próféta, ha csak nem egyeznek meg, nem értenek egyet ketten. Hogyan egyezzen meg Krisztus Béliállal? Mi köti össze Krisztust az Antikrisztussal? Istennek van egy vérrel megvásárolt sokasága, igazi megváltottak Isten gyermekei, akik magukba hordozzák Isten ígéjét, mint maradandó magot, akik újjászülettek élő reménységre Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a halálból. Olyan emberek, akik nem szeretik az életüket, mindvégig a halálig. A mi Urunk, aki szeretett minket, és odaadta magát, mi érettünk, ő velünk fog lenni. Már sokszor elmondtam, jobb az Úrral meghalni, mint ő nélküle élni. Jobb a halálban vallani őt, mint az életben megtagadni. Van egy hely a Jelenések 14. fejezetének 3. versében, üdvös-boldog állapotban vannak azok, akik mostantól kezdve az Úrban halnak meg. Létezett egy pillanat, amelytől kezdve üdvös állapotban lehetett meghalni, és mi is azok közzé tartozhatunk. Ha szükséges, hogy akkor üdvös állapotban meghaljunk, hogy aztán üdvös állapotban belépjünk a dicsőségbe. Minden, ami most történik, a bibliai proféciának egy része, és szívből hálásak vagyunk Istennek, hogy mindezt láthatjuk, és átélhetjük, hogy felemelhetjük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Nekünk a világ megalapítása előtt be van írva a megöletett bárány életkönyvébe, és lesz egy győztesek serege minden korszakból, a mi korszakunkból is lesz egy győztesek serege, és azok lesznek, akik befogadták és elfogadták az isteni ígeüzenetet, akik meghallgatták, amit a Szellem mondott a gyülekezeteknek. Ők győzni fognak a bárány vér által, és az ő tanúbizonyságtételük szava miatt. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy félelem nélkül éljünk, gondolkozzunk el azon, hányan adták életüket a hitért és az evangélium szabad hirdetéséért, különösen a reformáció idején. Amennyiben úgy kellene, hogy legyen, hogy még néhányan csatlakozzanak hozzájuk, hadd köszönjük meg teljes szívből ezt Istennek. Ő, aki velünk van az életben, velünk van a halálban is. Nem azt írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetének 7. versében, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Most mégis meg szeretném kérdezni, hányan vannak, akik hálásak Istennek azért a nagyszerű kiváltságért, hogy ebben az időben élhetnek, hallhatják, az ő igazi szavát nyitott szemmel járhatnak, megértést nyerhetnek a Szentíráshoz, amely a szemünk előtt beteljesedik, és legfőképpen részesülhetnek abban, amit Isten most végez, cselekszik. Izrael népe visszatér az ígéret földjére, kétségtelen. Isten ott velük van. Ott fogja előterjeszteni a két próféta az ő üzenetüket, nem Moszkvában és nem New Yorkban, hanem Jeruzsálemben, így van leírva számunkra a Jelenések 11. fejezetében. Hol lehet hallani a prófétai íge üzenetet ebben az időben? Hiszen csak ott, ahol Isten népe kész az ez időre szóló isteni ígéretek talajára állni, összegyűlni és hajlandó hallgatni arra, amit Isten a Szellem által a prófétai íge üzeneten keresztül mondani akar napjainkban. Ehhez csak annyit lehet még kiemelni, hogy akinek van egy füle, a hallja meg, mit mond Isten Szellem a gyülekezeteknek. Mert a csábítás olyan közel lesz, egyébként megtaláltam ezt a kifejezést a Jelenések 19-ben is, ahol a próféta nagy csodákat és jeleket fog tenni, még más helyeken is. A végén oda fog fejlődni a helyzet, hogy valóban azt lehet mondani, hogy Isten Szelleme mindenütt működik, Krisztus itt is, Krisztus ott is van. Lehet, hogy nagy csodák és jelek történnek, mindazonáltal semmi sem fog magával ragadni bennünket, és nem leszünk áldozatai a megtévesztésnek. Mit hallottunk újra és újra? Vizsgáljatok meg mindent Isten igéjével. Itt van a mércénk, hogy felismerjük, és megtudjuk, hogy összhangban van-e Istennel. Ami nem áll összhangban Isten ígével, az nem áll összhangban Istennel sem. És Isten senkivel és semmiféle alantas kompromisszumokkal nem fog egyet érteni. Ő szent, az ő szava szent, ő igaz, és az ő szava is igaz. Aki ő hozzá akar jönni, az jöhet hozzá, és elfogadhatja az ő szavát, mint az abszolutumot minden hit és tanítási kérdésben, és így lehetősége lesz megkülönböztetni, mi micsoda, mi hova tartozik. De a Szentírás azt mondja Máté 24-ben, lehetőleg legyenek még a kiválasztottak is megtévesztve, tehát nagyon-nagyon közzel kell állnia az igazihoz. Itt halleluja, ott is halleluja, itt is magasztalva legyen az Úr, ott is dicsőítve legyen az Úr, itt is, ott is. Az egyetlen különbség abban fog állni, hogy a vérrel megváltott sokaság az ége isteni magjából újjászületett, és a szellem által kapcsolódik az ígéhez, és az ígétől a szellemhez, és így kapcsolatban marad Istennel, amíg a hitből a látásba el nem jutunk. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Egyáltalán nem kell félnünk semmitől, Pál apostol is megjövendülte. Ahogy Janes és Jambres nagyszerű dolgokat műveltek, úgy fognak tenni a zavart elmélyű emberek is az utolsó napokban. A végén nyilvánvalóvá válik az ostobaságuk. Janes és Jambres nem lettek Istentől küldve, nem volt hivatásuk, ége üzenetük sem. Megbizatásuk sem, csak egy kicsit bele akartak avatkozni a fejleményekbe. A végén nyilvánvalóvá vált, mi az Isten győzelme, és kit küldött el Isten, nem azért, hogy az ő népét zűrzavarba ejtse, hanem azért, hogy kivezesse az ő népét, hogy aztán be is vezethesse. Ne aggodalmaskodjunk, akkor is így volt, sok minden történt Mózes körül jobbról-balra. Mózes álhatatos maradt, ő egy Isten által küldött és isteni megbízatással felruházott próféta volt. Dolgok történnek most is, jobbra is, balra is, viszont a prófétai ígeüzenet fennmarad Isten népe között, és mi teljes szívből hisszük az írást, amíg meg nem látjuk mindazon dolgok beteljesülését, amit Isten az ő ígéjében megígért. Egészen a végén az, ami Istentől indult ki, minden más egyebet háttérbe fog szorítani majd, minden más már nem lesz ott, és nem lesz többé érvényes sem. Isten azonban dicsőségesen és hatalmasan be fogja fejezni az ő megkezdett, elkezdett művét az öveivel, minden idők nagyszerű győzelmével, csodálatos és szent nevének tiszteletére és dicsőítésére. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Míg mindnyáján lehajtjuk a fejünket, becsukjuk a szemünket, megnyitjuk a szívünket, hadd kérdezzem meg, ha van-e itt valaki, akit megérintett az íge, érintve lett az ígétől. Lehet, hogy nem olyan rendezett formában lett előterjesztve, ahogy egy előadásnak elvileg lennie kellene. De ha elolvassátok a mi úrunk prédikációit, azok sem voltak előadások. Ő beszélt, és ha elolvassuk, annyi minden van benne. Gondolatok és kifejtések sokfélesége. Hálásak vagyunk az Úrnak ezért. Ma is minden bizonnyal mindenkit megragadott. Az egyiket ezzel, a másikat valami mással. Mindenkinek volt benne valami. Drága szív, talán még mindig bizonytalan vagy, még nem tudod pontosan, hol és hogy foglalj álláspontot. Ma szemed eli áltárja állítja az Úr, hogy a végén valóban csak két csoport lesz. az egyiknek meg lesz az Isten pecsétje, a Szent Szellemmel való elpecsételéssel, a test megváltásának napjára, az Efézus 1.13 és a 4. fejezet 30. verse szerint. A második csoportnak pedig meg lesz a fenevad bélyege, a tömegek áldozatul esnek majd a csábításnak. Hinni fognak abban, vagy annak, aki a saját nevében jön és lép fel. Felmagasztalja magát Isten, és minden, ami az Istentől érkező szolgálattal kapcsolatos, fölé emelkedik, és magához ragadja a szót, mindent maga alá rendel, és átveszi az irányítást. Nem lesznek képesek megkülönböztetni, és miért nem? Mert nem ismerték fel az isteni kegyelmi meglátogatásnak óráját, nem kaptak egy, vagy nem részesültek a prófétai tanításban, és éppen ezért nem rendelkeznek az ígével sem, mint iránymutatással, mércével, és éppen ezért áldozatul esnek a megtévesztésnek. Fogadjátok el az ígét, fogadjátok el az Urat. Hadd ajándékozzon meg benneteket kegyelemmel, sőt, hadd béküljetek meg Istennel. Hagyjátok el a saját megértéseteket és ismeretelméleteiteket, és jussatok el egyszerűen oda, hogy ti is elmondhassátok, üdvös tudat, Jézus az enyém. Szeretteim, most van a meghatározó pillanat. Most dől el a sors, ahogyan most döntünk, úgy marad az örökké valóságig. Aki helyesen dönt, az az Úrnál lesz, aki pedig nem, az nem lehet ott. Akár először vagytok itt, és ez a fajta égehirdetés új számotokra, akár már többször is jártatok itt, amennyiben Isten az ő ígéje és szelleme által érintette a szíveteket. Figyelmeztető és könyörgő hangon kiáltjuk, hogy béküljetek meg az Istennel. Adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Igaz az, amit Pál apostol a korintusiaknak írt, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékítette a világot önmagával. Aki nem fogadta el ezt a megbékélést és megbocsájtást, aki még nem élte át a személyesen a megváltást és a kegyelmet, amelyet Isten a Krisztusban megajándékozott nekünk, az most megtapasztalhatja, átélheti. Jézus itt van, ő közel van hozzánk, ő szólt hozzánk, most a szívünk ajtaján kopogtat és kéri, engedjetek be. Miközben a fejek hajtva vannak, hadd kérdezzem meg, ha van-e itt néhány ember, akit most bevonhatunk ebbe az imádságba, akkor emeljétek fel röviden a kezeteket, aztán ereszétek le. Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon. Van-e még valaki? Ó, Isten áldjon, kedves testvérnő, tisztelt hölgy, ki van még itt? Isten áldjon ott. Magasztalva legyen az Úr neve. Ó, milyen hálásan lesztek az örökké valóságban, hogy az igazi íge hirdetve lett nektek, kompromisszumok nélkül, frissen a trónról jött. Azért, hogy most meg tudjátok különböztetni, és ne essetek tévedésbe. Hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, szívből köszönöm neked ezt a kegyelmi időt, amelyben élhünk, de amely most a végéhez közeledik. A megváltás napja alkonyodik. Uram, elérkezett az estvének ideje, közeledik az éjfél órája, felhangzik a hívás. Íme jön a vőlegény, kerekedjetek fel, hogy találkozzatok vele. Szeretett Uram, nem tudtunk volna felkerekedni, hanem hallottuk volna ezt a hívást. Köszönjük neked, az ébresztő hívásodat, amelyet meghallottunk. Köszönjük, hogy láthatjuk, felismerhetjük és átélhetjük a korszakot, a korszak jeleit és a bibliai proféciák beteljesülését szemeink előtt. Szeretett Urunk, számunkra a legfontosabb, hogy az ígéretek talajára legyünk állítva. Amelyeket a te népednek adtál erre az időre, meghatároztál erre az időre, aztán azt is kérjük tőled, ajándékozz meg bennünket az irántad való hittel, az igaz Isten iránt, aki hűséges, aki szavahihető, aki nem szegheti meg az ígéretét, aki dicsőséges, aki nem hazudik, aki maga az igazság, mert beteljesíti azt, amit megígért. Te adod az ébresztő hívást, te végzed el a külön választást, a tanítást, a korrekciót, mindennek helyreállítását, egészen odáig, azok felkészítéséig is, beteljesüléséig, akiket ki tudtál választani. A Szentírás szava szerint, ti én népem, jertek ki közülük, válasszátok el magatokat, és semmi tisztátalant ne érintsetek, mondja az Úr. Szeretet üdvözítő, ezt az így szól az Urat, különösen a végidőkről szóló prófétai ígeüzenetben hallottuk. Külön lettünk választva, hogy szolgáljunk neked, hogy kövessünk téged, hogy higgyünk neked, hogy engedelmeskedjünk neked, amíg el nem jutunk a hitből a látásig. Szeretet üdvözítő, most együtt imádkozunk mindazokért, akik felemelték a kezeiket. Te tudod, hogy mire van szükségük. Legyen az lelki szükség, szellemi szükség, testi szükséglet, bármi is legyen az, Uram. Köszönjük neked, hogy a Golgotán tökéletes megváltás történt. Lelkünk megváltása, szellemünk megszabadítása, testünk gyógyulása. Ó Istenem, együtt köszönetet mondunk neked, hogy Krisztusban felmentettél és elfogadtál minket, hogy az emberek gyermekeiből Isten gyermekeivé tettél minket. Ajándékozz meg bennünket a te békességeddel, az Istennel való békességgel, amely minden ember értelemnél magasabb. Szeretet Uram, áld meg mindazokat, akik ma hozzád jöttek, és ajándékozz meg őket azzal, amiért imádkoznak, amire szükségük van. Légy te velük, és légy velünk is mindannyiunkkal különleges módon. Mert felemelhetjük fejünket, mert tisztában vagyunk azzal, hogy közeledik a megváltásunk. Magasztalva és dicsőítve légy a te szavadért, az Ótestamentum és az Új Szövetségért, valamint a jelenésekért is. Magasztalunk téged, és köszönetet mondunk neked, ezért az Istentől érkező szolgálatért is, a Jézus szent nevében. Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Amen!